Jó napot kívánok! Ez a Hatuma Podcast, a beszélgetős műsor, amelyben igyekszünk minden magyar-magyar határon is túlmenni, és megbeszélni a magyar-magyar ügyeket. Erdélyből jelentkezem be, Parászka Boróka vagyok, és beszélgető társaim Vajdaságból Pressburger Csaba, a Felvidékről Finn Tamárk. Ez a hét, a megemlékezés hete körül forog, halottak napja után vagyunk. Úgy hozta az élet, hogy gyászidőszak van Vajdaságban mindenképp, és ez rávidágít arra is, hogy hogyan működik a kisebbségi politikai élet és emlékezet elhunyt Pásztor István, akinek a közéleti szerepét nagyon sokan gondolják át, teszik mérlegre. Csaba, mi történik ilyen téren, hogyan folyik a megemlékezés, és mi látszik már Pásztor István örökségéből?
17 évig volt Pásztor István a VMS elnöke, és hát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a vajdasági magyarok legmeghatározóbb politikusa, vagy akár politikai vezetője, és mint ilyen nyilván az ő hiánya az egy jelentős dolog, és ez most nagyon, nagyon látványosan megmutatkozik a vajdasági politikai közéletben. A gyász, illetve rá való emlékezés, legalábbis az, ami a mainstream médiában látható, az már-már mondhatni, hogy a személyi kultusszal ér fel, és olyan szinteket ért el, amelyeket hát legutóbb talán a 80-as években, 80-ban lehetett látni, amikor Josip Broz Tito meghalt, és valóban az egész ország gyászolta, egymást túl licitálták az emberek a, nem tudom én, meghatóbbnál meghatóbb megemlékezésekkel, és most ez látszik kicsiben is a vajdasági magyar nyilvánosságban, amennyire ezt nyilvánosságnak lehet egyáltalán nevezni. A különbség az, hogy talán most nem egy diktatúrában élünk. Nyilván nem akarom elvitatni azt, hogy ez a megemlékezés ez sokak részéről teljesen őszinte. Ugyanakkor azért ismerve azokat a körülményeket, azokat a viszonyokat, amelyek itt az utóbbi 10 év során kialakultak Vajdaságban, azt gondolom, hogy nagyon sokakban hát ez a helyzet egyfajta félelmet, bizonytalanságot keltett, és a következményektől tartanak, nem tudják, hogy most mi fog következni. Ez nyilván minden, hát az élet minden területére kiterjedő hatalommal rendelkező személy halálakor megtörténik, és ez történt most is, hiszen mondom kicsiben ő volt itt a vajdasági magyar politikai megmondó ember, totum factum, nem tudom minek nevezzem. Úgyhogy hát ez, amit most látunk, az egy ilyen nagyon furcsa, egyvelege, mondom, az őszinte megemlékezésnek és ennek a személyi kultusznak, ami egyfajta imádattal társul már.
Nagyon szigorúan hangzik, amit mondasz, és nem vitatom, hogy helye van tényleg a reflexiónak és a kritikának, de azért mérjük fel, hogy hogyan működnek a kisebbségi társadalmaink. Nagyon kevés ember marad meg hosszan a közéletünkben, aki viszont hosszan megmarad, az ahhoz nyilván értelemszerűen szoros szálak kötődnek. Emblémává válik, ha akarja, ha nem. Itt egy erdélyi társadalom kutató mondta hosszú évekkel ezelőtt, a Szem Tibori Szabó Zoltán, újságíró kollégánk, hogy a kisebbségi politika az egyszemélyes intézmények politikai rendszere, és ugyanígy működött, tehát hogy az erdélyi magyar politika Markó Bélára volt évtizedeken át felépítve, és nekem az a gyanúm, hogy még mindig Markó Bélára van felépítve, holott már nagyon hosszú ideje Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke, de annyira meghatározó volt az ő személyisége, és az, ahogy ő maga köré tudta rendezni a közéletet, hogy ezen nem is tud, nem is akar átlépni az erdélyi magyar közélet, még akkor sem, hogyha tudván tudva, hogy Markó Bélának eszeveszetten kemény kritikusai és elutasítói vannak. Szóval ez egy olyan pillanat, ahol meg kéne értenünk ezt a furcsa, személyes összezáródást, érzelmi és személyes összezáródást.
Én arra szeretnék utalni, hogy 16 évig volt Pásztor István a VMS szélén, őt megelőzően Kassa József volt 12 évig, tehát az is egy nagyon hosszú periódus volt. A két ember között a különbség az volt, hogy Kassa József 2007-ben belátta, hogy egy súlyos választási vereséget szenvedett a pártja. Nem rögtön látta be, de egy-két hónappal a választások után lemondott a pozíciójáról. És ezt követően a VMS-ben az új vezetésség által megindult Kassa József teljes kitörlése a történelemből. Miközben hát azért egy olyan meghatározó személyiség volt, aki végigvitte például a demokratikus ellenzék oldalán a vajdasági magyarságot, és bevitte abba a DOSZ-ba, amely végül megdöntötte a Milosevic diktatúrát, és korábban őt megelőzően pedig Csubela Ferenc volt a VMS-nek az elnöke, aki sajnos elég korán, tehát nagyon rövid ideig volt csak az elnök, és egy autóbalesetben meghalt, viszont ő is nagyon jelentős a háború idején a mozgósítottak melletti kiállásával beírta magát a vajdasági magyarok történetébe. És erről a két emberről, de elsősorban Kaszáról semmiféle ehhez hasonló megemlékezést vagy gyászt nem lehetett tapasztalni. Sőt, tulajdonképpen el voltak már felejtve akkor, amikor bekövetkezett a haláluk, mármint Kaszára gondolok itt konkrétan. Úgyhogy, amit mondasz, azt csak részben tudom osztani, azt gondolom, hogy itt azért más dolgok is közre játszanak, és mondom, én nem vitatom azt, hogy nagyon sokakban őszinte gyász honol jelen pillanatban, és nyilván ez nem az a pillanat, amikor itt olyan súlyos kritikákat kell megfogalmazni, amelyeket az ember megfogalmaz addig, amíg egy élő ember döntéseket hoz, de azért az életmű értékelését azt gondolom, hogy el kell végeznünk.
Nem, én is azt láttam egyébként, hogy nagyon érzékenyen reagáltak Pásztor István halálára Magyarországon is, Erdélyben is, Kelemen Hunor, aki a szlovákiai választások alatt tulajdonképpen meg se szólalt érdemben. Tehát nem láttam, de próbáltam felidézni, hogy mikor volt Kelemen Hunornak, vagy RMDSZ-es politikusnak a többi kisebbségi magyar közösséggel kapcsolatban érdemi mondani valója, vagy szolidaritása, vagy nem tudom, vagy bármilyen személyes szintű megnyilatkozása, és nem tudtam olyan megnyilatkozást felidézni, amiben tényleg volt személyes, hozzáadott hitelesség és érték. Nem tudtam az utóbbi időben. És a Pásztor Istvántól pedig tényleg megrendültem, búcsúzott. Ebben lehet valami olyan személyes viszony, ami a Pásztor István érdeme, vagy nem tudom, kinek az érdeme, valószínűleg az övé, hogy ezt így, hogy így el tudta hinteni a barátság, vagy a nem tudom, a politikai összetartozás magját. Ezt el kell ismerni. Ne feledjük valóban, tehát ha halottról jót és igazat szól a mondás, vagy hogy van ez, hogy tehát, hogy halottról igazad, tehát, hogy én azt hiszem, hogy mindig el kell jönni, mindig itt van az a pillanat, amikor egy életművet nagyon okosan, tájékozottan mérlegre kell tenni. Ezt nem semmiféle álszenteskedéssel nem lehet ezt a pillanatot elvitatni, csak hogy meg szeretném érteni, hogy mi van e mögött, hogy a Pásztor István ki tudott valami olyasmit hozni az emberekből, amit más nem. Ez az egyik fele a kérdésemnek. A másik fele, amit mondasz, ez a nagyon gyors felejtés és az utókor hálátlansága, hát én ezt nagyon sokszor láttam itt az RMDSZ alapító atyáiról, még a Markó előtti nemzedékről, Domokos Gézáról, Sütő Andrásról például, egy büdös hang nem hangzik el hosszú ideje. Tehát azok az emberek, akik, tehát Sütő András ugye azért tényleg az egészségét, kvázi az életét adta azért, hogy a rendszerváltás után úgy alakuljon, ahogy alakult a erdély-magyar közélet. Lehet vitatni, hogy jó volt-e a koncepció, ezen lehet gondolkodni, de azt a jelenséget megérteni, hogy miért tűnnek el ezek a... Hát Domokos Géza nem csak az RMDS az életműve neki, hanem a teljes Ceausescu rendszerben megmentett erdély-magyar kultúra is az ő vállán nyugszott. És nincs a köztudatban. Jó, jóval korábban ment el, mint Kassa, tehát eltelnek itt hosszú évek, és a felejtés gyors, de valami a kisebbségi emlékezet politikában nem működik jól.
Az első kérdésedre a válaszom az, hogy én személyesen is ismertem Pásztor Istvánt, újságíróként volt alkalmam vele többször találkozni, és amikor még adott független újságíróknak hosszabb interjút, akkor hosszabban interjúzni is vele, de hát ez még a 2010 előtti néhány év. És hát abszolút alá tudom támasztani azt, amit te sugaltál, illetve ami benne volt ebben a kérdésedben, és amit azt gondolom, hogy nagyon sokan megerősítenének, hogy volt Pásztor Istvánnak egy nagyon markáns személyes sármia, ami négy szem közti beszélgetésekkor, kisebb körökben történő beszélgetésekkor abszolút kiütközött, és valóban egy ilyen odafigyelést, egy kíváncsiságot tudott produkálni, amikor így kisebb körökben beszélgetett vele az ember. És azt sugallta, hogy amit most megbeszélünk, az úgy is fog történni. És ez valóban nagyon sokszor így meg is történt, be is következett. Akik most nyilvánosan beszélnek róla, azt mondják, hogy mindig így volt, amit megbeszéltek vele, azt teljesítette. De kétségtelen, hogy emellett, hogy egy ilyen személyes sármja volt, és tényleg egy ilyen odafigyeléssel fordult az emberek felé, volt benne egy jó adag paternalizmus is. Tehát ő majd megoldja a dolgokat, ő az, aki elrendezi, és az egész pártot is erre, vagy így építette föl. És hát külön kellene választani azt, hogy milyen volt ő, mint ember, és külön kellene választani azt, hogy milyen politikát folytatott. Tehát ő, amikor 2007-ben a VMS elnöke lett, egy egészen másfajta politikát hirdetett meg, mint amit aztán az utóbbi 10 évben láthattunk tőle. Tehát ő először is egy regionális ambíciókkal indult. Azt mondta, hogy a VMS-nek egy olyan pártnak kell lenni, amely megtartja ezt a kisebbségi jellegét, tehát egy magyar kisebbségi párt marad, de ugyanakkor nagyon erőteljesen fel kell, hogy vállalja Vajdaság autonóm tartománynak az érdekeit is a fővárosban, a fővárosi parlamentben. Ez mit jelent? Ugye azt jelenti, hogy Szerbia egy nagyon központosított állam, amely valamicskét megőrzött abból a 80-as évek idején megszüntetett, 80-as évek végén megszüntetett vajdasági autonómiából, ami azt jelentette, hogy ennek a tartománynak, amelyről sokan tévesen azt gondolják, hogy egy magyar többségű tartományról van szó, ugye szó sincs róla, 70-80%-ban szerbek lakta tartomány, mégis egy multikulturális közeg, ahol a magyarok mellett még számos más nemzetiség is él. Na most, ennek a különleges tartománynak az érdekeit úgy gondolta, hogy fel kell, hogy vállalja a VMS, mert igazából nincs olyan autentikus párt már, amely ezeket az értékeket képviselni, és megvédeni még azt, amit ebből a vajdasági autonómiából a belgrádi központi hatalom meghagyott. És kivívjon új hatásköröket Vajdaságnak. Tehát ez volt az egyik olyan dolog, ami meghatározó volt ebben a politikában. A másik, ami egyébként jellemezte korábban is a VMS, de szerencsés módon ezt megtartotta Pásztor, az volt, hogy a magyarországi politikával szemben egyfajta egyenlő távolság vagy közelség elvét képviseljen. Tehát az ottani politikai pártokat, amelyek most lehet ellenzékben vannak, de holnap hatalomra kerülhetnek, azokat ugyanúgy kezelje. A szerbiai pártokkal kapcsolatban pedig az volt a viszonyulás, hogy hát bizonyos érdekek és értékek mentén lehet koalíciót kötni. Tehát ez abszolút kizárta azt, nagyon sokáig, nagyon hosszú ideig, hogy szerb nacionalista pártokkal összeboronálja magát a VMS. Tehát ő ezt így gondolta akkor, és ez nagyjából úgy 2010-ig folytatódott is. Addig sikerült neki olyasmiket összehozni, amit addig nem, az elmúlt 10 év során. Például egy olyan magyar összefogást, amelyben ott volt a 3 legjelentősebb akkori vajdasági magyar párt. Indult az elnökválasztáson, aminek nyilván csak szimbolikus jelentősége van, de azért mégis megmutatta azt, hogy képes összegyűjteni 93 ezer szavazatot, mint elnökjelölt Szerbiában, és ezek között a szavazók között, akik rászavaztak, nem csak magyar szavazók voltak, hanem nagyon sokan olyanok is, akik a vajdasági autonómia eszméjét fontosnak gondolták, és nem magyar nemzetiségűek. Úgyhogy Pásztor egy ilyen politikusként élt az emberek tudatában, még azt követően is nagyon hosszú ideig, amikor már ez a színeváltozás megtörtént. És az a kruciális pillanat, amikor teljesen más irányt vett a VMS politizálása és Pásztornak a viszonyulása a dolgokhoz, az a Fidesz hatalomra kerülése volt. Tehát 2010-től egy olyan erőteljes nyomás nehezedett a VMS politikájára, addig irányvonalára, amely alatt egyszerűen meghajlott maga Pásztor István is, és a VMS is. Tehát amikor a magyar kormány úgy dönt, hogy megadja a könnyített honosítással az állampolgárságot minden határon túli magyarnak, és ugye a vajdasági magyarok pedig nem az Európai Unió tagjai, tehát számukra ez egy sokkal nagyobb jelentőségű ügy, mint akár Szlovákia, akár Románia esetében. Úgyhogy amikor ez megtörtént, és hát ezzel tulajdonképpen a Fidesz évtizedek lekötelezte a vajdasági magyarságot, és ezzel tulajdonképpen a VMS potenciális szavazótáborát. Sokan úgy gondolják, hogy a VMS-nek nem is volt nagyon más lehetősége, főleg, hogy ezt a Fidesz is elvárta, hogy fölégessen minden hidat a különféle egyéb pártokkal, és teljes mértékben a Fideszhez kösse a politikáját. És ezzel tulajdonképpen a saját független, szuverén politikáját is föladva. És innentől kezdve teljes mértékben a módszereket is, és az eszméket is a Fidesztől vette át, és erre már csak egy lapáttal tett rá az, hogy aztán később a 2010-es évek közepén a korábban vállalhatatlannak gondolt szerb haladó párttal is koalíciós szerződést kötött a párt. Így aztán ebben a kettős szorításban mondhatjuk, hogy lubickolt, mondhatjuk, hogy hátrakötött kézzel próbált fönnmaradni a víz tetején, de minden esetre, ha akart volna, se tudott volna szabadulni, bár azt gondolom, hogy nem is sok jel mutatott arra, hogy szabadulni akarna ebből a helyzetből. Ugye 2015 után, amikor már a belső ellenfelektől is megszabadult, amikor elkezdtek ömleni ide a magyarországi adóforintok, tehát ugye körülbelül 250 milliárd euróról beszélünk, amelyet pályázat útján osztottak ki, és amelynek hát nagyon nagy része jutott klientúra építésre, nemzeti tőkés osztály kialakítására. Azért jutottak hát kisebb-nagyobb morzsák mindenkinek, aki pályázott, és hát nyilván ez egy hatalmas hálát és lekötelezettséget jelentett a VMS irányába, és mind a mai napig nagyon sokan úgy érzik, hogy ezt amit kaptak, akár anyagi értelemben, akár más értelemben, ezt a VMS-nek köszönhetik. Csak hát időközben történt egy nagyon fontos dolog, amivel a VMS egyszerűen nem kívánt szembesülni. Ez pedig az, hogy 70 ezerrel kevesebben lettünk. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy bő 10 év alatt majdnem egyharmadával csökkent a vajdasági magyarok létszáma. És akkor persze most föltehetjük a kérdéseket, hogy mi lett volna akkor, hogyha Pásztor István nem vállalja ezt az erkölcsileg nehezen vállalható szerepet, mármint azt, hogy beáll ebbe a történetbe, és tulajdonképpen ugyanazt csinálja Vajdaságban is, amit a Fidesz, tehát kezdődött ez a média beszántásával, mindenféle kritikus hangok kiiktatásával, a politikai ellenfelekkel való leszámolással, a különböző magyar pártok felszalámizásával, bekebelezésével, és egészen odáig, hogy ma már nincsenek a párbeszédnek terei, hogy ma már egyszerűen ellenségekre is és partnerekre osztják a média munkásokat. Ilyen médiastratégiák születnek, amelyekbe egyszerűen bizonyos médiumokat nem írnak bele, mert nem tekintik őket médiumnak, vagy partnernek, vagy nem tudom minek. És ez megtörtént. Most, hogy ez, megmondom, mi lett volna akkor, ha ő nem áll ebbe a történetbe. Nyilván, föltételezhetően találtak volna valaki mást, aki majd ezt megcsinálja helyette, de ez mindig ez a tipikus önfelmentés esete, amikor azzal próbálunk védekezni, hogy hát igen, de hogyha nem én lettem volna abban a pozícióban, akkor lehet valaki rosszabb jött volna nálam, és akkor még rosszabb lenne a helyzet. Meg ha nem jöttek volna azok a pénzek Magyarországra, akkor még sokkal nagyobb volna a fogyatkozás. Hát nem tudom. Szóval itt azért olyan dolgok vannak, amiket nehéz megemészteni, és amelyekben a személyes felelősség, akár tetszik, akár nem, Pásztor Istvánt is illeti.
Olyan zöld furcsa érzéssel hallgattalak téged, hogy ezt a történetet a nevek átváltoztatásával el lehetne mondani Erdélyről is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Szlovákiára át lehetne hangulni ezt a sztorit.
Én úgy gondolom, hogy ez az egész történet az bizonyos szempontból mindig egy pókerjátszma lesz a politikusoknak számára, elsősorban a kisebbségi politikusok számára. Amikor eljön a játszmában egy olyan pont, amikor all-int kell tolni, és egy lapra kell feltenni mindent. És hát egy ilyen időpillanat volt 2010, amikor a Fidesz hatalomra került. És Vajdaság volt az a hely, illetve a vajdasági politikum volt az a politikum, ahol ilyen szempontból nem is azt mondom, hogy tökéletes, de ez egy olyan időzítés volt, hogy Vajdaságba bele lehetett nézni, mint egy jósgömbbe, és lehetett látni azt, hogy ilyen körülmények között, ilyen felállás mellett hogyan fog ez, vagy milyen módon fog ez alakulni. Nekem sokszor volt most olyan érzésem, hogy hallgattalak, Csaba, hogy Pásztor István bizonyos szempontból, hogyha egy hatalomtechnikus politikusnak a szempontjából nézzük, akkor egyrészt kényszerpályán volt, másrészt egy elutasíthatatlan ajánlatot kapott arra, hogy ő ezt az egészet ilyen irányba terelje. Egyszerűen ott az adott körülmények között és az adott kínált lehetőségek közül neki valahol hatalomtechnikusként ezt kellett választania. És hát próbálom ezt egy kicsit levetíteni a szlovákiai magyar helyzetre. Nálunk a Fidesz hatalomra kerülése előtt esett szét az MKP, az a párt, amely ugye 8 évig kormányzott, aztán 4 évig ellenzékben volt, és próbált valamilyen módon összetartani, akkor szakadt szét ugye a Hídra és a nagy MKP-nak a másik utódpártjára, a kis MKP-ra, ugye, amely végül is aztán a Fidesznek a stratégiai partnere lett, és láthattuk azt, hogy milyen az, hogyha valaki elfogadja az adott ajánlatot abban az időpillanatban, és láttuk azt, hogy milyen az, amikor nem fogadja el az adott ajánlatot, és hát ennek az eredménye a szlovákiai körülmények között az volt, hogy a Híd a 2010-től 2020-ig tartó időszakban kétszer is kormányon volt, és viszonylag sikeresnek volt mondható, viszont óriási hibái miatt gyakorlatilag felszámolta önmagát 2020-ra. Viszont ehhez nem kellett neki a magyar kormány segítsége. A másik oldalon meg ott van az MKP, ami most már tulajdonképpen szövetség, amely akárhányszor futott neki a parlamenti választásoknak, nem sikerült bejutnia. Ennek ellenére mégis ez a politikai formáció van most talpon, még most 2023-ban is, és most már egyedüléként van talpon, tehát ha mérlegre tesszük, hogy akkor most ki a sikeres és ki nem sikeres, akkor azt kell mondani, hogy az MKP, amely bár parlamentben nem jutott, meg tudott maradni, és a túlélés szempontjából ők voltak tulajdonképpen a sikeresek, és megérte nekik elfogadni tulajdonképpen azt az ajánlatot 2010-ben. Hangsúlyozom, hogy a túlélés szempontjából, és hát ők maradtak most ugye talpon. Tehát ilyen szempontból is borzasztóan nehéz értékelni azt, hogy Pásztor Istvánnak Vajdaságban volt-e lehetősége nemet mondani egy ilyen ajánlatra. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz dilemma ez.
Az egyébként nagyon sokat mondó, hogy egymáshoz hasonló folyamatok zajlottak le minden kisebbségi közösségben, eltűntek versenypártok, koncentrálódott a hatalom, kikerült egy autokrata politikus, aki maga alá tudta gyűrni a többi kisebbségi döntéshozót, de azért elég szubmisszív volt ahhoz, hogy a még nagyobb autokratával, magyar politikai elit képviselőivel és kormány vezetőivel megfelelő együttműködés és kompromisszumkészséget tudjon mutatni. Tehát azért ez annyira törvényszerű, hogy azt hiszem, hogy nem lehet személyes kvalitásokból rafogni azt, hogy így alakultak a dolgok.
Igen, ebben van valami, és az is nagyon érdekes egyébként, hogy itt nagyon fontos szem előtt tartani azt gondolom a kisebbség és a többség viszonyát. Tehát azt, hogy érkezik-e a többség részéről a Szlovákiában, Romániában, Vajdaságban vagy Kárpátalján valamiféle ellenajánlat. Érkezik-e valami olyan kínálat, amiben a kisebbségi politika valamilyen módon organikusan becsatlakozhat, vagy ezt az ajánlatot, ezt a kínálatot fogadja el. És hát azt láthattuk, hogy mivel Romániát, meg Szlovákiát, meg igazából Szerbiát és Ukrajnát sem igazán érdekli az, hogy mi a helyzet a magyar kisebbséggel, és csak érdekek mentén hajlandók esetleg együttműködni, és nem valamilyen nagy stratégiai tervezetek, vagy elképzelések, vagy víziók mentén. Ezért ez is előirányoz egyfajta kényszerpályát. De hangsúlyozom, hogy egy normális közegben, egy jól működő demokráciában, ahol le vannak fektetve a jól működő demokráciának a szabályai, és ezeket mindenki betartja, ilyen pókerjátszmákra egyszerűen nem kellene, hogy sor kerüljön. Azt gondolom.
Tudod, nem vagyunk jól működő demokráciák, ez nem vita kérdés. Az a kérdés, hogy ebben a, nem tudom, milyen meghatározást használjunk, ebben a pseudodemokráciában, amiben élünk, ebben hogyan lehet a lehető legméltányosabban viselkedni egymással?
Én nem hiszem, hogy el kellene, vagy reális volna elvárni a politikai szereplőktől, hogy méltányosan viselkedjenek, hogyha a hatalom megszerzése a kérdés. Szóval itt, hogyha nincs olyan politikai millió, amely lehetővé teszi azt, hogy tényleg hát a demokráciának valami írmagja azért megmaradjon, akkor ebbe az irányba mennek el a dolgok. Tehát, hogyha egy pártnak teljhatalma van, akkor azzal a teljhatalmával élni fog. Hogyha egy picit is tehet azért, hogy ez a teljhatalma meglegyen, akkor azt meg fogja tenni. Nem fog maga mellé engedni valakit, vagy megosztani valakivel a hatalmát, hogyha erre nincs szükség. És ugye az történt itt, hogy párhuzamos folyamatok zajlottak le. Tehát egyfelől ugye, amikor a Fidesz hatalomra került, másfelől Szerbiában lenullázta magát az addigi kormánypárt, a demokrata párt, amely egy nagyon erőteljesen idézőjelbe kell tennem, de mégiscsak valamiféle polgári értékeket képviselt. És amelynek egyébként sikerült nagyon sok vajdasági magyar szavazatot is becsatornáznia. Tehát ez a párt gyakorlatilag megszűnt, olyan törpévé vált, mint most a szocialista párt, mondjuk Magyarországon. Tehát egy hatalmas konglomerátum a vajdasági magyar szavazóknak, már egyáltalán a vajdasági magyarokat bármilyen szempontból hatalmas közösségnek lehet nevezni, de mindenesetre egy nagy része már nem tudott kire szavazni. És nyilván egy része úgy gondolta, hogy akkor a VMS támogassa. És a VMS még amikor 2015 előtti időszakról beszélünk, egy olyan párt volt, ahol azért voltak erővonalak, voltak olyan különböző irányzatok, áramlatok, amelyek adott esetben egymásnak feszültek, vitatkoztak egymással, és így alakultak ki bizonyos döntések. De aztán egy idő után szinte már ilyen családi döntési diktátumok születtek a VMS-ben. Most ebben nem mennék bele, hogy ebbe ki mindenki volt benne, de minden esetre azok, akik nem, és ezek közül nagyon sok meghatározó ember is volt, ők ez ellen a helyzet ellen úgymond föllázadtak, és megalakítottak egy Magyar Mozgalom nevű politizáló civil szervezetet, tehát nem akartak másik pártot, maradtak a VMS-ben, de jelezni kívánták azt, hogy itt van egy olyan ellenerő, amellyel a VMS vezetőségének, Pásztor Istvánéknak számolnia kell. És hát a pásztoréknak a reakciója nem az volt, hogy akkor nézzük, mit lehetne itt közösen csinálni, vagy hát lássuk, hogy akkor ti mit gondoltok a dolgokról, hanem hathatós budapesti hátszéllel egyébként nagyon rögtön és kegyetlenül leszámolt ezzel az ellenféllel. Tehát az történt, hogy gyakorlatilag lefejezte, az addigi Magyar Mozgalom vezetőinek fölkínált egy alkotmánybírói pozíciót, amit el tudott rendezni, azt pedig elfogadta, úgyhogy maga a szervezet itt tulajdonképpen megindult egy ilyen szabad eséssel a megsemmisülés felé. És hát onnantól kezdve meg aztán már tényleg a pálya az teljesen nyitott volt a VMS számára, ellenfelek nélkül, és még a pénzek is érkeztek, már ameddig érkeztek Budapestről, addig azt gondolom, hogy tényleg egy politikai párton nem is lehetett volna mást várni, mint hogy ezt csinálja, amit csinál, nem pedig valami méltányosságot, amit persze nyilván az ember, meg nem tudom én, nagyon sokan számon kértek rajta, és követeltek tőle, de hát ezek pártok.
Én azt gondolom, és erre térjünk vissza a következő hetekben, mert most ez a hét tényleg a megemlékezés hete, meg a gyász hete, meg a méltó búcsúzás hete. De azt gondolom, hogy a méltányosság nem felfüggeszthető, mert a demokrácia alapja. És erről nekünk kell beszélni. A másik, amiről kell még beszélni a következő időszakban, hogy ezeket az életműveket, mert ezek valóban életművek, hogyan tudjuk ismertté tenni, megismerni, ha ez nem történt meg, Domokos Gézától Pásztor Istvánig, hogy egy nagyon nagy történelmi évet vonjunk, és hogyan tudunk erről, megint ugyanazt a fogalmat használom, mert kulcsfogalomnak tartom, méltányosan vitatkozni. És akkor, ahogy mondani szokás, az emlékéből a távozónak fakadjon áldás meg tudás. És ez a közös jó. És azt hiszem, hogy ez egy olyan búcsú, amit tényleg tiszta lélekkel és tiszta aggyal tud végigcsinálni mindenki, akinek ezek a közösségek fontosak. Ez volt a múlt, az elmúlt évek mérlege, meg az elmúlt napok feladata, de hát előttünk van egy nagyon rögös jelen, és egy még rögösebb jövő, mert folyik az új kormány munkába állása Szlovákiában, és ahogy hozzám eljutnak ide Erdélybe a igencsak hideg szlovákiai szelek, hát megindult a buldózer, a leszámolós díj. Jól érzem ezt, Márk?
Hát igen, ugye az volt az érdekesség a választások utáni első Ficoféle sajtótájékoztatónak, hogy szembesítették őt egy korábbi kijelentésével, miszerint az energiáinak a 10%-át azt a bosszúra fogja fordítani. Fico ezt akkor tagadta, azt mondta, hogy ő nem akar bosszút állni, ő igazából a törvényes állapotokat akarja visszaállítani, illetve helyrehozni azokat a csorbákat, amelyek megtörténtek az előző kormánynak az időszaka alatt, de ő elsősorban ugye azokra a politikusokra értette ezt a, illetve azokra a, nem politikusokra, hanem azokra a tisztségviselőkre értette ezt az egészet, akik keresztbe tettek neki az elmúlt években. Legyen az Daniel Lipschitz különleges ügyész, legyen az Hamran István országos rendőrfőkapitány, az ő legszorosabb munkatársai, és a többi. És hát abban a pillanatban, amikor megalakult az új kormány, és posztjaikra léptek a miniszterek, Matusz Utaestok, az a politikus, aki megkapta a belügyi tárcát kis meglepetésre, el is kezdte ezt a nyírbálást, és elküldte Hamran Istvánt, az országos rendőrfőkapitányt tulajdonképpen nyugdíjba. Hamran nem akart rendőrfőkapitány maradni, ő bejelentette jó előre, hogy ő távozni fog, hogyha Fica hatalomra kerül. És 3 napja volt tulajdonképpen a távozásig, amikor Matusz Utaestok fogta magát, és anélkül, hogy találkozott volna vele, kiadta parancsba, hogy meneszti őt az országos rendőrfőkapitányi posztról, és elküldi őt Poprádra, az ország másik végébe egy járási rendőrkapitányságra dolgozni. Hát az a legkevésbé sem elegáns, és abszolút magán viseli a bosszú, és az egyáltalán nem elegáns, hanem az igazán pártállami reflexeken alapuló bosszú és leszámolás nyomait. Hát Hamran István most már ugye november 2-a van, most már nincs a rendőrség kötelékében, hogyha jók az információim. Tényleg felmondott és leszerelt, és otthagyta a rendőrséget. Egy olyan karrierrendőrről van szó, aki végigjárta gyakorlatilag az összes állomását a rendőrségnek, illetve a rendőri munkának. Elit komandósból lett országos rendőrfőkapitány, tehát neki azért benne van ebben az egész történetben az egész élete. Hát most kíváncsi vagyok, hogy mihez fog majd magával kezdeni, hogy esetleg beszáll-e politizálni, mert egyébként érzéke van hozzá, és látszik rajta, hogy élvezte is azt a helyzetet, amikor a rendőrfőkapitány volt, és döntéseket magyarázhatott sajtótájékoztatókon, és érvelhetett, és indokolhatott. Úgyhogy nem kizárt, hogy ő majd ilyen pályára fog lépni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mivel tervez, vagy hogyan tervez. Azon se csodálkoznék, hogyha teljesen elege lenne ebből az egészből, és visszavonulna. Viszont a leszámolások azok folytatódni fognak, mert ugye ott van az a nyomozó csoport, amely a legkomolyabb korrupciós ügyeket vizsgálta az előző kormány idején, ez a Jan Csorilla féle nyomozó csoport, akik védett bejelentői státuszt kaptak a szlovákiai whistleblower törvény alapján. Ennek ellenére a belügyminiszter felfüggesztette őket, és félreállította őket, még annak dacára is, hogy elvileg ezt a törvényből kifolyólag nem tehette meg, de hát születtek olyan értelmezések is, illetve olyan jogi magyarázatok is, hogy már pedig igenis megtehette. Úgyhogy most ezeken is rágódik az ország, de én azt gondolom, hogy a dili vonat az nem fog megállni, úgyhogy nagyon gyorsan el fogják ezt az emberek felejteni, és tovább lépnek a következő stációra, illetve a következő állomásra. Ez már ugye el is kezdődött, mert ugye volt egy nagy migráns fogó akció a napokban Szlovákiában, amikor az új kormány, illetve az új belügyminisztérium demonstrálni akarta a hatalmát, illetve azt, hogy ők mennyire meg akarják védeni Szlovákiát a menekült áradattól, és hát kimentek a határa a rendőrök drónokkal, autókkal, lovakkal, a zöld határ különböző pontjait védeni, meg stb., mert hogy állítólag az volt a mondás, hogy egy nagyobb menekült hullám érkezik Magyarország felől, hát sikerült összesen 0 menekültet elfogni a határon.
Nem voltak ott a cudarok?
Hát igen. Hát
nem,
hát
még Szerbiában elfogták őket, ugyanis itt is pontosan ez történt. Azzal a különbséggel, hogy azért itt mondjuk három menekült, illetve ebben a leszámolásban három személy meg is halt, és megint megígérte a kormányzat, hogy na most aztán végleg leszámol ezzel az embercsempész bandával és maffiával, de hát ezt már sokszor láttuk, ezt a történetet is.
Értitek, tehát, hogy igen, ez nagyon tragikus, ami Szerbiában történik, nem először, és attól tartok, hogy nem utoljára. Tehát az a probléma, hogy itt emberek életével, meg sorsával politikai játszmákban gurigáznak. És ez a felháborító, hogy tulajdonképpen erről szólt a szlovákiai kampány az utolsó hetekben a menekült válságról, holott Szlovákiának aztán ezernyi más baja van, ez történetesen nem baja, vagy nem lett volna baja, komoly baja, és hogy sikerül ezzel így torzítani a figyelmet, a realitás érzékét a választóknak, tehát, hogy el lehet ide jutni, és közben pedig valódi politikai leszámolás megy. Én számtalanszor láttam már az RMDSZ-t kibesétálni különböző kormányokba, és mindig az lett a következmény, hogy ahogy az RMDSZ nem volt kormányon, nem az volt a probléma, hogy nincs magyar miniszterünk, meg miniszterelnök helyettesünk, hanem hogy lefelé elkezdtek tűnni a magyar megbízottak, és minél lennebbi posztról tűnt el a magyar megbízott, annál fájdalmasabb volt, annál több embernek kis közösségekben. És ezt a folyamatot belátni és kivédeni, hát nem nagyon sikerül, mert közben mindenki ilyen fantom küzdelmeket űz, mint ez a menekült álháború.
Egyébként azért nem, a Szerbia az most kezd ide eljutni, tehát itt annyira nem volt ez a menekült ellenesség fókuszban, legalábbis az összer társadalomra gondolok itt, nem a vajdasági magyarra, mert a vajdasági magyar az gyakorlatilag leköveti azt, ami Magyarországon történik. Itt sokkal inkább jellemzőbb voltak ezek az összefonódások, különféle intézményi vagy egyéni szinten a különböző embercsempész bandákkal. Magyarán a kormányzat emberei is benne voltak ebben az embercsempész bizniszben. Egyébként nagyon nehéz elképzelni azt, hogy ne lehetett volna már felszámolni ezt a Szabadka környéki illegális menekültáradatot, és ne lehetett volna ennek intézményi kereteket biztosítani, és megakadályozni azt, hogy az utcán, mert gyakorlatilag már Szabadka utcáin is történt olyan, hogy egymással lőttek, meg meghaltak emberek. Tehát, hogy ezt ne lehetett volna megakadályozni, azt azért nagyon nehéz elhinni. Tehát itt ebben hát benne van a biznisz.
Azért, hogy tájékozott legyen az a hallgató, aki minket hallgat. Mondjuk el, hogy a szerbiai menekülttáborok, azok nagyon, nagyon nehezen elképzelhető állapotokat teremtettek, zárt rendszerek, ahol tovább borjánoztak a konfliktusok, és nem oldódtak.
Tehát, nyitottak egyébként. Nyitottak.
Hát már olyan értelemben zárt, hogy itt összezáródnak mindenféle emberek egymással, afgánok és pakisztániak, és tehát olyanok, akik már megéltek mindenféle háborús konfliktust egymással is, ahhoz, hogy itt lehessen kezelni ezt a helyzetet, ahhoz nagyon kemény szociális munka kéne, foglalkoztatás kéne, biztonságpolitikai felmérés, hogy ki kicsoda valóban. Szóval kéne egy társadalmi munka ahhoz, hogy ezek ne konfliktus gócok legyenek, hanem akkor lehessen tényleg látni, hogy kinek mire van szüksége, hogy lehet úgy ellátni, hogy neki is jó legyen, a környezetének is jó legyen. Tehát ezt hívják felelős menekült politikának, nem? Na hát mindez, amennyire én láttam, én dolgoztam egy pár ilyen szerbiai táborban, ez mind hiányzott. És ezek a felgyülemlő problémák nem csak Szerbiában hiányzik, hát Bulgária még nagyobb katasztrófa. Ami Macedóniában van, az leírhatatlan. Tehát, hogy itt tevődik egymásra a probléma halmaz, és mire eljut a szerb-magyar határa, mindenki annyira úgy képzeljük el, mint amikor, nem tudom, tehát, hogy amúgy is sebzett embereket még tovább piszkálnak, és éheztetnek, és böködnek, és robbanásig feszül a helyzet. Hát ez
ugyanakkor azért ugye nem lehet figyelmen kívül hagyni a menekülők vagy menedékkeresőknek a motivációit. Az pedig nem az, hogy Szerbiában jussanak menekült státushoz, és ott maradjanak, és aztán Szerbiában éljenek addig, amíg nem rendeződik a helyzetük. Ők tovább akarnak menni. Erre pedig ugye hát intézményes lehetőségeik nem nagyon kínálkoznak, ezért próbálkoznak azzal, amivel próbálkoznak, és erre épül rá az az embercsempész biznisz, amiben nagyon vastagon benne van a szerb állam is, vagy legalábbis annak bizonyos struktúrái.
Most kérdezi meg a rádióhallgató, hogy miért akar tovább menni, miért nem ül a fenekén ott, ahol van, hiszen nem lőnek a feje fölött, eljutott az első, vagy a második, vagy a harmadik békés ország, és ott kéne üljön. Amikor az ember életében ebből eltelik fél év, egy év, három év, anélkül, hogy dolgozni tudna, el tudná magát tartani, lenne bármiféle jövőképe, és ez nem adott a Balkánon sem, meg nagyon sok más helyen sem, akkor nyilván mozogni akar, olyan tér felé akar mozogni, ahol urává válik a saját életének. És ennek az egész probléma gócnak a szele jutott el Szlovákiába, és ezt használták ki, ha én jól értem, de már cáfolj vagy...
Egészen pontosan jól érted, igen, tehát az van, hogy továbbra is a különböző mítoszok és félinformációk szintjén kezelik ezt az egész dolgot Szlovákiában, és hát az emberek félelme nyilván az ismeretlentől abszolút valós, tehát ez továbbra is ott van, és teljesen jogos az, hogy mondjuk a déli határmenti kis falvakban, amikor megjelenik rengeteg menekült, akkor az emberek azért felhúzzák a szemöldöküket, és megijednek, hogy akkor most tulajdonképpen itt mi történik, meg mire lehet ebben az egész helyzetben számítani. De ahelyett, hogy itt a reális problémát kezelné maga az állam, ilyen erődemonstrációkra pazarolja az állami erőforrásokat. Ez egy nagyon drága akció volt, amit lezavartak itt Ficóék a déli határon. Igaz, hogy csak egy éjszaka tartott, igaz, hogy végül is nem fog az történni, hogy ezt permanensé teszik a teljes déli határon, vagy zöld határon Magyarországgal, de ettől függetlenül lehet látni azt, hogy ez messze van attól a rendőrszakmai munkától is, ami egyébként elvárható lenne, amely mondjuk ilyen helyzetben a mélységi ellenőrzésekre, meg a logisztikára, amikor megérkeznek a menekültek, akkor az elszállításuk, meg az ellátásuk, meg hasonló dolgoknak a logisztikájára épülne. Ez a nyers erőnek a belengetése, ami egyébként a Fico kormányoktól egyáltalán nem volt idegen. Amikor ők erőt akartak demonstrálni, akkor azt is tették. Korábban nem a menekültekkel tették ezt, hanem a roma telepeken csináltak hasonlókat, ilyen rendőrségi akciók, meg mit tudom én micsoda. De hát azt is látjuk, hogy a romák helyzete sem oldódott meg azután, hogy ők oda mentek és rendőri erővel teremtettek rendet. Ez egész egyszerűen csak is kizárólag arról szól, hogy ők megmutassák, hogy ők most az urak a házban, és nem fognak belemenni semmiféle kompromisszumban. És ez máshol is megmutatkozik. A kisebbségügyi kormánybiztos Bukowski Lászlót úgy menesztették a posztjáról, hogy egy barátjától, egy cseh barátjától tudta meg, aki olvasta a sajtóban, hogy éppen menesztették őt az első kormányülésen. Senki nem hívta föl a kormányhivataltól, hogy Bukowski úr, akkor ennyi volt a megbízatás, és akkor majd sok sikert az életben. Egyszerűen senki nem hívta fel, csak eltávolították. Ugyanúgy, ahogy a romai ügyi kormánybiztost is így távolították el a posztjáról, pedig az egy fontos pozíció lesz a jövőben, mert 400 millió euró európai pénzforrással fog rendelkezni a következő 4 évben, 2027-ig, amit a romák életkörülményeinek a javítására kell majd fordítania. De hát ez egy olyan 400 millió euró, ami így most a földön hever, és lehet vele politikai játszmákat játszani, meg lehet majd trafikokat osztani, meg a fene tudja micsoda. Viszont ezt így benyomják a mi nagyon szuverén kormányzó párt, illetve kormányzó koalíció vagyunk szlogen alá, és gyakorlatilag mindenféle átgondolás és elegancia nélkül lenyisszantanak fejeket, és szétzilálnak. Tehát olyan folyamatokat, amelyeket működőképessé kéne tenni, ehelyett ők az egészet szétzilálják. Ami nagyon érdekes folyamatokat vetít elő a jövőben, de hát majd meglátjuk, hogy mi lesz az újabb nagy ötlet, amivel előáll a Fico kormányzat.
Jó, lehet sejteni, hogy a felelőtlen kisebbségpolitika, vagy a hiányzó kisebbségpolitikának mi a következménye, és ezt mindannyian ismerjük Vajdaságban, Felvidéken és Erdélyben egyaránt, amit nem tudunk, hogy hogyan lehet kivédeni. És hogy szimbolikus és személyes vitákkal nem lehet kivédeni, hogy itt kellene egy strukturális, teljesen újra gondolt kisebbségpolitika, nemzeti szinten és nemzetközi szinten is, az nekem ennek a hétnek a fájdalmas tapasztalata, hogy ez mennyire hiányzik, és mennyire még csak az igény sincs meg rá, vagy a felismerés, hogy ez hiányzik. Na, hát ez volt a megemlékezés hete, halottak napja és a veszteségek hete. Legyen a következő a munkahete és az újjászülető gondolatok hete. Ez volt a Hatuma Podcast, amelyben Finta Márk Felvidékről, Pressburger Csaba Vajdaságból jelentkezett be. Parászka Boróka vagyok, én Erdélyből beszélek, abban a reményben, hogy sikerül együtt megemlékezni és együtt gondolkodni önökkel. Ezen a héten is és jövő héten is kövessék podcast csatornánkat, és várjuk önöket a készülékek elé jövő csütörtökön. Viszont hallásra!